Az Isten tiszteletnek a címeként azt adtam, hogy akarsz-e meggyógyulni. Akik egy kicsit is úgy rutinosak az evangélium olvasásában, azok jól tudják, hogy hol hangzott el, és kinek mondta Jézus, hol hangzott el ez a jézusi kérdés. Mert majdnem azt mondtam, hogy mikor, de végül is ezt is lehet tudni, hiszen Jézus olyan 31-1-2 éves lehetett. A Betesda tanvánál hangzott el, János evangéliumából hoztam egy történetet, ami úgy nagyon erőteljesen a szívembe helyezkedett az utóbbi időszakban. És szeretném elmondani azt már most így a legelején, hogy Jézus ezt egy 38 éve beteg embernek mondta. Nem 38 éves embernek, hanem egy 38 éve beteg embernek. Hadd mondjam el, hogy ez egy borzasztó állapot. Az idő a mi életünkben nagyon sok mindent meg tud ölni. Nagyon sok mindent meg tud csontosítani az idő. Nagyon sok minden az az életünkben, ami úgy le tud tapadni. Lehet, hogy benne vagy valami szenvedélyben, ami évek óta megköti a te életedet és leural téged. Vagy lehet, hogy már belesüllyedtél a várakozás miatt az életedben egy remény vesztett állapotba. Én ezt nem tudom. Jézus felteszi ezt a kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? És hagyd mondjam el, hogy Jézus részéről ez a kérdés nem egy szarkasztikus, nem egy groteszk, nem egy cinikus kérdés. Ez olyan, mintha nem olyan, mintha én most bemennék a klinikára, megkeresném azt az osztályt, ahol a legtöbb elfekvő ember van, évek óta küzdenek betegséggel, és megkérdezném tőled, hogy egyébként te akarsz-e meggyógyulni. Évek óta ott van, évek óta rehabilitálják, évek óta szeretne változtatni az ő saját állapotán, de nem tud. Nincs ereje, nincs képessége, nincs hatalma az ő élete felett, nincs hatalma az ő szenvedélye felett, nincs hatalma, nincs élet ereje, nincs forrása, nem tudja honnan, hogyan, mikor. Ki segíthet rajtam? Van egy felkiáltás. És nem tudom, hogy te testvérem most hogy vagy itt. Van-e olyan a te életedben, ami már évek óta húzódik? Van-e olyan a te életedben, ami már megkeményedett, megcsontosodott, megkeseredtél? Nem tudom, hogy hogy vagy itt, vagy hogy vagy a képernyők előtt. Lehet, hogy imádkozol még, de már régen nincs hited hozzá. Lehet, hogy akarsz változni, de nincs hozzá erőd. Imádkozol, de erőtlen, örömtelen, nem tudsz kilépni önmagadból, nem tudsz kilépni az önmagad árnyékából. Akarsz-e meggyógyulni? Jézusnak a kérdésének oka és célja volt. És erről szeretnék ma egy pár szót beszélni. Megmondom őszintén, nem ez szerveztem központi üzenetként, és több olyan üzenet van, amit Isten a szívemre helyezett az utóbbi időszakban is, de az is lehet, tudjátok, hogy nem is az én megjegyzéseim, hanem a felolvasott eleven ige az, ami ma mindannyiunkat megszólíthat. Istennek élő és ható az ő drága igéje, életnek forrása számunkra az élő, olvasott, és a Szent Szellem által életre hívott és megelevenített ige. Ez az én vágyam is. Meg kell azt is valljam, hogy ez a történetet én 3 évvel ezelőtt úgy kidolgoztam, és nem arról van szó, hogy most idő hiányába vagy bármi miatt én most levettem a polcról, és akkor lefújtam. Nincs is sok minden a polcomon, értsétek jól. A lényeg igazság szerint az, hogy nagyon sokszor én, amikor olvastam a Betesda tavi történetet, nagyon úgy megrendült az én szívem, amikor ezt neki így a mélységét így Isten feltárta elém, és sokszor akartam készülni, de soha nem éreztem aktualitását. És a mai nap volt egyedül az, amikor az volt bennem, hogy csak ez és semmi más. Virág vasárnap van, és nem szeretnék majd úgy elmenni, úgy igét hirdetni, hogy ne érintsük majd a virág vasárnapi történéseket. Engedjétek meg, hogy mielőtt tovább mennék, imádkozzak. Kicsit azt érzem, hogyha van bárkiben egy ilyen szellemi akadály, van tényleg súlyos dolgok azok, amiket Jézus mond. Ha van bennünk bármi, akkor ragadjuk meg a keresztet, ragadjuk meg Jézus lábát. Hadd imádkozzak, hogy ne legyen szellemi akadálya annak, hogy Isten szólni tudjon ma hozzánk. Drága mennyi édesatyám, hálás vagyok azért, hogy az én testvéreim közül sokan egy máriai szívvel vannak itt. Köszönöm, drágám, köszönöm Istenem azt, hogy drágának tartod minden egyes léleket, minden egyes életet. Köszönöm azt, Atyám, azokat a Mária szívvel itt lévő testvéreket, akik sóvárogják és vágyják, Uram, a Te élő üzenetedet. Úr Jézus, én kérlek azért, hogy ne csak sóvárogjunk és vágyjunk a Te igéd, a Te csodád iránt, ne csak vágyunk és szomjazunk azután, ami Betesdába történt, hanem tudjuk átélni, megtapasztalni a mi életünkben azt a csodát, azt a helyreállítást, a szellemi helyreállítást a mi életünkben. Drága Istenem, Te mozgósítsd a mennynek az erőit, a Isten országának az erői, hogy áradjanak a Szent Szellem által. Atyám, Te nyisd meg a szíveket, Te nyisd meg a életeket, Te nyisd meg a lelkeket, Atyám. Te szólj, Te szakítsd fel azokat a dolgokat, amik leragadtak sokunknak az életébe. Te szólj, Atyám, adj erőt a kilépéshez, Istenem. Amen. Amen. Virágvasárnap egy nagyon örömteli és egy nagyon dicsőséges ünnep, és én úgy gondolom, hogy sokak számára a virágvasárnapnak a kedves részletei sokunk számára jól ismertek. Egy héttel vagyunk húsvét előtt, Jézus bevonul Jeruzsálembe, mind a négy evangélium leírja ezt, kicsit más-más hangszerelésben. János leírja azt, hogy pálmaágakat dobtak Jézus elé, mikor ő Szamácsikon vonul be, míg az első három a szinoptikus evangéliumok szerint ők szinkronúsznak e tekintetben, és azt írja, hogy felső ruháikat dobták le az emberek, ágakat dobtak a szamár elé, Jézus elé, amin a szamár lépdelt át. És én úgy gondolom, hogy mindez a történet sokunk számára jelentett már élő üzenetet. Számomra egy megrendítő része van a virágvasárnapnak, az pedig az a része, amit Lukács evangélista ír le, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett. És szeretném a virágvasárnapi történetnek ezen szakaszát felolvasni. Kérlek, figyeljetek! A Lukács evangéliumának a 19. rész 41-től 43. versig így szól Istennek a drága igéje. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségei sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akkor benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Jézus itt egy nagyon erőteljes kijelentést tesz Jeruzsálem felett, a zsidóság felett, ami ugyebár történelmileg be is igazolódik, és nem is ezzel a történelmi, történeti résszel szeretnék foglalkozni, hanem magának, Jézusnak a személyének, Jézusnak a karakterét, az Istennek, az emberré lett Jézusnak a személyéből szeretném azt kiragadni, hogy Jézus sír. Nagyon fontos ez, mert a Bibliában azt látjuk, hogy egyetlen egy alkalom van, amikor Jézus sír, és így megrendül az ő lelkében. Ez a másik alkalom pedig Lázárnak a története. Ennek a részt is szeretném felolvasni. János evangélium 11. részétől a 33. részétől a rész végéig. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jövő zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte, hová helyeztétek őt. Ezt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, ímé, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitja, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Egy barlang volt, és a kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Mária az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, hát már szaga van, hiszen negyed napos. Jézus ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülöttem álló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán, a kezén pólyákkal körülkötve arcát, kendőt akarta. Jézus szólt neki, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Mivel két alkalom van a Bibliában, amikor Jézusnak ezt az állapotát megláthatjuk, nagyon megérintett engem, hogy mi az, amit Jézus meg tudja indítani. Mi az, amin az Isten fia, az emberré lett Isten sírva fakad. És gondoljuk végig, döbbenetes, de Jézus a keresztván nem sírt. Jézus, mikor szenvedett, amikor korbácsolták, kínozták, ő nem sírt. Jézust, mikor egy a legközelebb álló emberek közül, a tanítványok közül csókkal árulja el, ugyebár a szeretetnek az egyik leginkább, legmélyebben kifejezési eszközével árulja el Jézust. Jézus nem sír, döbbenet. Mikor Názáret a Lukács 4-ben, Názáret le akarja taszítani a szikláról, a szülő, nem bocsánat, nem a szülő, hanem az a város, ahol ő felnevelkedett, ahol őt ismerték, felolvas a tekercsből, megjövendőli, beszél önmagáról, és azt írja, hogy azok, akik ismerték Jézust, ismerték a szüleit, ismerték gyerekkorától fogva, ahol felnevelkedett, megteltek haraggal, és le akarták, meg akarták ölni. Micsoda eltaszítottság érzés lehetett az, és Jézus nem sír, döbbenet. Az Isten fia nem sír önmagáért, az Isten fia nem sír keserűségében, nem sír bánatában, nem sír csalódásában. Nem, ez nagyon megrendít. És hadd mondjam el, hogy a virágvasárnap ünnepe a legellentmondásosabb ünnep. Mert ott és akkor Jézust, mint király ünnepli a nép, és mi is most ezt tesszük, mondhatnánk, ünnepeljük a királyok királyát, ahogy ezzel a halmozással él az ige, és rajongással és ünnepléssel veszik körül Jézust, egy hét múlva megölik. Jézusnak a földi trónja pálma ágakkal, hódolattal indul, és kereszttel végződik. És ha megnézzük az igét, Jézusból máskor is akarta királyt csinálni, ugyebár János evangéliumban leírja a másik jelértékű csodát, hogy mikor a kenyérszaporító Jézus, ugyebár meg akarják ragadni az 5000 ember megvendégelése után, és királyt akarnak belőle csinálni, de ő visszavonul. A másik alkalom, ahogy látok itt Istennek a drága igéjében, Lázár feltámadásának a története. És elgondolkodtam ezen a történeten. Hadd mondjam el, nem sok időm van sok esetben úgy meditálgatni jó értelemben az igén. Közhelyszerű lehet, amit mondok, de én úgy gondolom, hogy ez mindennyiunkat érinti, függetlenül attól, hogy ki milyen élethelyzetben, ki milyen korszakát éli, milyen családi állapotában van, mert az élet szüli ezt, hogy ki töltődik a mi időnk. Tudunk szakítani ige olvasásra, de ige tanulmányozásra, annak a forgatására sokszor nem, mert egyszerűen úgy kitölti minden a mi életünket, a mi gondolkodásunkat, a feladatok, a jövésmenés, a körülöttünk lévő életnek a gondjai, terhei, intéznivalói. És én magam is, amikor úgy sokszor úgy emészgetem az igét, sokszor úgy hajnalban, vagy késő este, vagy ha egy gyerek miatt fel kell kelni, úgy eszembe jut, sok esetben akkor szólít meg engem is Istennek a drága igéje. Nem akkor, amikor közvetlen olvasom. Ezért tényleg csak hadd javasoljam ezt, hogy ahogy a Zsoltárokban van, hogy olvasd és tanulmányozd az igét. Próbálj meg rá szentelni idő, energiát, gondolatot. És amikor ezen gondolkodtam, ezen a történeten, akkor nagyon nem is rég figyeltem erre fel, hogy Jézus, amikor megnyilatkozik Lázárról és Lázárnak a haláláról, akkor két perspektívában nyilatkozik meg. Beszél elsőnek Jézus, mint Isten fia Lázár haláláról, mert azt mondja, hogy ő alszik. Megyek, felébresztem. Mikor elmondja a tanítványoknak, hogy meghalt Lázár, akkor azt mondja, hogy sőt, örülök, hogy nem voltam ott, amikor meghalt, hogy higgyetek. Máskor pedig, mint az Isten fia, az emberré lett Jézus, mikor megérkezik Betániába, és szembesül az ő szerette, Lázár, az ő barátjának a halálával, ott a fizikai szemeivel is szembesül Jézus halála, vagy Lázár halálával, akkor megrendül és sírva fakad az ember fia. Mennyire emberré lesz az Isten, és ő, hadd mondjam el, hogy Jézus nem, én úgy gondolom, hogy nem csupán a történés miatt sír, és nagyon fontos, amit most akarok mondani. Azt látjuk itt a Lázár életében, hogy Jézus két perspektívából látja ugyanazt a helyzetet is, Szeretném is úgy megkérdezni, hogy te hogyan éled most az életedet? Milyen perspektívából látod a te életedet? A menny perspektívájából látod az életedet? És tudod, hogy ami körülötted történik, az csak a sírig tart-e vagy tovább? Mire fekteted a te idődet, energiádat? Mibe fekteted a te erőforrásaidat? A menny számára, a mennyország perspektívájába, vagy bele vagy-e ragadva a mindennapi élet harcaiba? Bele vagy-e ragadva, és a földi perspektumból látod a saját életedet? Hogy még ezt meg kell csinálni, ez a következő feladat, nem hagynak nyugton, nincs egy perc gondolkodási időm. Mire szánod most az a rövid életet, amit éljük itt a Földön? Milyen perspektívában élsz? És jól látjuk itt Lázár történetében ezt a kétfajta megdöbbenés, hogy ugyanaz az eset, de két perspektívában, két perspektumból szemlélve. És megmerem azt is kockáztatni, hogy Jézusnak a földi otthona, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, az biztos, hogy nem Názáret volt. Nem az a Názáret, ahol ő felnevelkedett. Szeretném azt elmondani ma mindannyiunk számára, és ez számomra is, az én családom számára egy megdöbbentő üzenet volt, hogy Jézus ott van otthon, ahol befogadják őt. Jézus ott érzi magát otthon, ahol szeretik őt, és ahol befogadják. És ez nem Názáret volt. Ha lehetne települést választani, inkább Betánia. Inkább az a Betánia, ahol ugyebár János a négy jeruzsálemi szolgálatába felmegy, és majd láthatjuk, hogy kövekkel búcsúztatják, és mikor hazatér, visszatér Betániába, de tudod, nem is Betániába tér vissza, hanem egy családhoz. Visszatér Lázár, Mária és Márta otthonába. Egy olyan otthonba, ahol Jézus szeretik, egy olyan otthonba, ahol Jézus szeretettel fogadják, szeretettel várják. És az ige több helyen is kiemeli, hogy Jézus is, lásd, mennyire szerette őt. Ők azok, akiket Jézus szeret. Ez a három testvér otthont adott a Jézusnak. Otthont adott, valószínűleg ők korán állvá maradhattak, nem sokat tudunk róluk olvasni, de hogy egymásba kapaszkodott ez a három testvér, és így nőttek fel, és Jézusnak egy földi otthont adtak. Jézus ott van otthon, ahol befogadják őt. És amikor Jézus hazamegy Betániába, és rádöbben arra, hogy én otthon vagyok, rádöbben arra, hogy itthon vagyok, itt az a közeg, ahol szeretek, és jól érzem magam, de rádöbben arra, hogy nincs, aki vár, hogy hiába vagyok itt helyszínileg, de nincs itt fizikálisan, aki engem várjon, nincs itt az, akit én szeretek, mert Lázár az én családom, az én barátom meghalt, és nincs itt, aki vár. Az Isten fia megrendül, emberré lett, mondja a János evangéliuma eleje, hogy emberré lett, és megrendül, és sír Jézus. És hadd mondjam el ennek a szellemi vetületét. Jézus ott van otthon, ahol befogadják őt. Ott van otthon abban a családban, ahol befogadják őt is. Hadd mondjam el, hogy te és a te családod, ha befogadtátok Jézust, és el tudod mondani Józsuékkal együtt, Sikemben, mikor fogadalmat tettek, hogy de nem, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, de megjelenik a te családodban a szellemi halál, a szellemi hanyatlás megjelenik, a szellemi agónia megjelenik a te családodban. Hadd hirdessem ma neked, hogy Jézus ura tud lenni a szellemi halál felett a te családodban. Ha úgy érzed, úgy látod, úgy tapasztalod, hogy a szellemi halál a te családod tagján ura van rajta, és elkezd elhatalmasodni, kezdesz szellemi értelemben elveszteni a te családodat, családtagodat. Hadd hirdessem ma neked, hogy Jézus Úr a halál felett, a szellemi halál felett, és Jézus azt akarja, hogy jöjj ki ebből a szellemi agóniából, ebből a hanyatlásból. Jézus ki tudja takarítani a szellemi halált a te családod életéből, és ne mondd azt, hogy Uram, már bűzlik, már negyednapos, ezt inkább takarjuk vissza, hagyjuk ott. Jézus nem azért jött, hanem azért, hogy ki takarítsa a szellemi halált a te családod életéből. Jézus sír Jeruzsálem felett, de hadd mondjam el, hogy nem azért, mert a hozsánázó tömeg egy hét múlva feszítsd meget fog kiáltani. Nem azért, mert Jézusnak a földi trónja pálmaágakkal indul és hódolással, hanem És nem azért, mert kereszttel végződik, hanem sír Jézus Jeruzsálem felett, sír az elveszett emberért, sír az elveszett lélekért. Jézusnak fáj minden egyes elveszett emberi élet és lélek. Ha valami az Isten fiát meg tudja rendíteni, az a mi elveszettségünk. Szeretnék rátérni a mai történetre, a János evangéliuma 5. részéből szeretném felolvasni az első 10 verset. Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesda tavánál. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezeken a helyeken, vagy bocsánat, feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarodása után, egészséges lett. Bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, hát nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Eddig a Istennek a drága igéjét, eddig szerettem volna felolvasni. Hadd mondjam el azt, hogy János evangéliuma 8 jelértékű csodát említ. A 7. pont Lázár története, a 8. majd jövő héten lesz Jézusnak a feltámadása. És ez a jelértékű csoda miért jelértékű? Azért én úgy gondolom, nem csak a zsidóság miatt, hogy messiási váradalmakat teljesítenek be ezek a jelértékű csodák, hanem azért, mert a jelértékű csoda tovább nyúlik, tovább mutat, mint sem pusztán a csodát látnánk. Profétikus jelentőségük van a mi saját életünkre vonatkozóan is. A gyűrű az ujjamon az nem csak egy karika gyűrű, nem csak egy öntvény, vagy egy megformált arany, vagy ezüst, vagy bármi, hanem jelértéke van, jelez valamit, mutat valamit, szimbolizál valamit, kifejez valamit többet, mint sem annyit, amennyit ön önmagába jelölne. Kifejezi a hűséget, kifejezi a társ iránt való elkötelezettséget, kifejezi azt, hogy tartozok valakihez, és ő is tartozik hozzám. A jel értékű csodának sokkal több jelentősége kell, hogy legyen, mint sem pusztán a történet elolvasásából esetleg elsődlegesen kiolvasható üzenet és érték. És János az ő evangéliumának a legvégén le is írja azt, hogy Jézus sokkal több csodát tett, viszont ha mindezt megírnánk, én úgy gondolom, mondja János, a világ nem lenne kész arra, hogy befogadja mindezeket a jeleket és csodákat, amelyeket János írt le. És hadd mondjam el azt, hogy én ezzel teljesen egyet tudok érteni. Hát gondoljunk bele a mostani történetbe. Van egy vízfelszín, egy medence, egy vízfelület, vagy tó, bármi, és jön egy angyal időnként, felkavarja a vizet, vagy pesdül, nem tudom, nem tudhatjuk, és aki elsőnek belelép, meggyógyul. Ez egy külsős szemlélő számára mennyire reális ez a történet. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy Istennek a drága igéje, Istennek a drága szava említ, súg, jelez számunkra egy olyan dolgot, hogy több van itt a világban, mint semmit, ami fizikai szemünkkel látunk. Többről szól ez. Istennek az igéje súg nekünk, hogy több van itt, mint amivel mi csak a fizikai szemeinkkel tudunk látni és megtapasztalni. Az igéje súg arról, hogy itt angyali lények, angyali jelenségek, angyali megtapasztalások vannak. hozzáteszem, én hiszem és vallom, hogy Isten meg tudja nyitni a mi fizikális szemünket, hogy belelássunk, többet lássunk, mint sem a fizikum. És súg, hogy például itt vannak ezek az anyeli lények, melyeknek korlátozott az ereje, hatalma, miért? Tehát mindig csak egy gyógyul meg. Betesda szó azt jelenti, hogy irgalom és könyörület háza. És amit itt ki szeretnék elsősorban emelni, nem az, ami a történet logikai lefutásában fontos, hogy mindig csak egy gyógyul meg, hanem azt szeretném kiemelni, hogy bárki bemegy ebbe a vízbe, bármilyen betegségből meggyógyul. Hadd mondjam el, hogy itt bárki belép. Teljesen mindegy, hogy te honnan érkeztél, hogy Afrikából, Ázsiából, hogy Kaukázusból, európai vagy, bárki vagy, bárki belépett ebbe a medencébe, zsidó vagy, görög, bárki. És bármilyen betegségből van, és itt hozzáteszem, hogy milyen betegségből, te tékozló életedből, fakadó betegségből, vagy veled született, általad nem tehetett betegségből, teljesen mindegy, bármilyen betegségből, bárki bement, meggyógyult, azt írja itt Isten igéje. És Istennek itt megjelenik a feltétel nélküli szeretete, Istennek a személy válogatás nélküli szeretete, hogy Isten mindenki számára elérhetővé tett az ő kegyelmét. Mindenki jöhet Jézushoz. Nincs előítélet, nincs olyan múlt, nincs olyan bűn, nincs olyan ember, aki számára ne lenne elérhető Istennek a kegyelme, a megváltásnak a kegyelme és lehetősége. Hallottam egyszer egy történetet, egy lelkész mesélt el, hogy jött hozzá egy ember, aki nem mondta el, hogy mikben van benne, mik vannak az ő életében, milyen bűnök sújtják, de kapaszkodni akart az élő reménységbe. Kapaszkodni akart az életbe is. Megkérdezte tőle a lelkésztől, valós történet persze, megkérdezte, hogy van-e olyan bűn, amit az Isten nem bocsájt meg. És azt mondta a lelkész, hogy van. Hát döbbenetes, képzeljük el ezt a helyzetet, hát lefehéredik az ember, cikázzak a gondolatai, hogy mi van. És azt mondja, hogy tudod, minden olyan bűn, amit te nem hozol oda Jézushoz, minden olyan bűn, amit te nem teszel le a kereszt alá, minden olyan bűn, amit te nem vallasz meg, nem bánsz meg, és nem hagysz el, azt az Isten nem tudja megbocsájtani. Te rajta nem tud az Isten segíteni, ha nem jössz oda, nem teszed le a kereszt alához. Van. Minden olyan, amit te nem teszel le a kereszt alá. Nem ragadod meg Jézusnak a lábát. És itt, ami Betesdában történik, nagyon jól szemlélteti korunknak a jelenségét. Elmondom, mire gondolok. Az életnek a számos területén tapasztalhatjuk azt, hogy igaz a mai történetre is, hogy minden, amiben az ember belenyúl, minden olyan dolog, amit az Isten alkotott, az ember a kezébe veszi, az eltorzul, betorzul és leromlik. Minden olyat, amit az Isten teremt, de az ember belenyúl, abba sok esetben romlás vár. És így van ez a Betesdánál. Az irgalom, a könyörület háza a teljesítmény házává válik. Az ember elbeszéléséből kifejtődik az, hogy ki gyógyul meg. Aki a leggyorsabb, aki a legügyesebb, legrátermettebb, akinek van embere, van hordára, van pénze, hogy megfizessen egy beteghordót, de már most is vannak beteghordók, akkor is volt ez a szakma, ott akkor biztos nagyon jól kerestek, jó lehetőség volt. Ugyebár nem az lakik jól, aki közel, aki a legéhesebb, hanem az lakik jól, aki a legközelebb van a húsos fazékhoz. Nem az gyógyul meg, aki a leginkább rá lenne szorulva, hanem az gyógyul meg, akinek a legjobb a kapcsolata, akinek van pénze, akinek vannak tőkéi, akinek van lehetősége gyorsabb, mint ez a másik ember. Itt az ember elbeszéléséből kiderül az, hogy amíg én odaérek, más lép be. És itt szeretném azt azért megjegyezni, hogy ő sem volt teljesen béna. Valamilyen szinten biztos, hogy tudott menni, kúszni, nem tudom. Biztos, hogy le voltak tapadva az ízületei, csontjai, nem tudjuk pontosan milyen betegségbe szenvedett, de ő is tudott, tehát volt olyan, ami rajta múlik, ő is tudott egy kilépni az ő helyzetéből. A Lázár történetében azt olvastuk, hogy azt mondja Jézus, hogy vegyétek el a követ, igaz? Miért? Hát mert ti tettétek oda. Azt mondja Jézus Lázárnak, hogy Lázár, jöjj ki! Nem azt mondja Jézus, hogy te és te, akkor most menjetek be és hozzátok ki, hanem Lázár, ha te az Istennek a hívó szavát hallod, te jöjj ki a te lábaidon, vegyétek el, mert ti tettétek oda azokat a köveket. Jézus megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Van-e benned akarás a kilépéshez? És nagyon megrendít nekem az a rész is, amit itt Isten azt mondja, hogy Istennek az igéje, hogy Jézus látja és tudja. Jézus látja most a te életedet, látja, hogy mibe vagy benne, látja azokat a terheket, nehézségeket, látja, hogy mennyi ideje vagy benne, és tudja, hogy neked ez mit jelent. Tudja, hogy mit okoz ez a te életedbe. Tudja azt, hogy milyen nehézségek, fájdalmak, milyen kétségek, milyen terheket hordozol te. És hadd hirdessem azt, hogy Isten látja és tudja, miben van a te életed. És hadd hirdessem azt, hogy Isten nem akarja, hogy benne maradj. Jobban szeret annál, hogy úgy hagyjon, ahogy vagy. És Jézus itt egy rövid mondatot mond, ami három dolgot kifejthetünk ebből a rövid mondatból. Azt mondja egy Jézus, a beteg nem válaszol neki. Tehát a beteg nem mondja, hogy akarok meggyógyulni. Jézus azt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Engem nagyon megérint ez. Szeretném, ha megnéznénk, hogy mit jelent ez a három dolog. Kelj fel, ezt mondja Jézus. Képzeld el azt, hogy ez az ember hosszú évek óta, 38 éve van benne abban, amiben benne vagy. Benne van. 4 évtizede szenved valamiben, 4 évtizede van abban a nyomorult helyzetben, és Jézus nem kérdésként teszi fel, hogy kelj fel. Nem tudom, érzed-e ennek a súlyát? Érzed-e azt, hogy maga az élő ige, maga az élő víz felszólítja ezt az embert, hogy kelj fel! Kelj fel a csüggedésből, kelj fel a keserűségből, kelj fel a depresszióból! Ne maradj a szemétbe, ne maradj a mocsokba, ne maradj a múlt árnyékába! Én nem erre teremtettelek, én nem erre alkottalak! Kelj fel, mondja Jézus, kelj fel! Elég ebből a kódus életből, elég ebből a leuralt életből. Drága testvérem, én nem tudom, te mibe vagy benne, milyen régóta, mi az a dolog, ami már letapadt a te életedbe, mi az a szenvedély, ami már leuralja évek óta te életedet. Nincs erőd önmagadon változtatni, nincs erőd kilépni az özazonos árnyékodból, nincs erőd kilépni a múltadból. Mi az, ami örömtelenné, erőtlenné teszi a te életedet? Jézus parancsolja, kelj fel, és hadd hirdessem azt, hogyha Jézus parancsolja, megadja hozzá az erőt is, kelj fel. Vedd fel az ágyadat. Mit jelent az ágy? Mi az ágy? Jézus, az ágy mindaz, ami téged röghöz köt. Az ágy mindaz, ami téged vissza-vissza húz. Mindaz, amit kér Jézus, hogy számolj fel. Lehet ez egy rossz szokás, lehet ez egy függőség, egy rossz gondolkodás, a közöny. Milyen érdekes a közöny. Sokszor itt vagyunk, és nem pezsdül a mi szívünk, nem pezsdül a mi vérünk. Ki mondjuk, itt vagyunk húsvét előtt, hozsánázhatnánk, és nem pezsdül a mi szívünk, nem pezsdül a mi vérünk. Nekünk, akiket megváltott az Úr, a közöny. Mi uralja a te életedet? Mi uralja a te gondolkodásodat? Mi itatja át a te mindennapjaidat? A közöny, a depresszió, az elcsüggedés? Kelj fel! Vedd fel az ágyadat, mondja Jézus. Mi az ágy? Minden, ami megbénít téged, ami megnyomorítja a te életedet. Miért kell felvenni ezt az ágyat? Mert nem akarja Jézus, hogy ma este is odafeküdj le. Nem akarja Jézus azt, hogy ma is odafeküdj le. Az ágy mindaz, ami a te múltad, de nem a jövőd. Fel kell venni, fel kell számolni, fel kell göngyölíteni. És ilyen a kísértő, ha nem számolsz fel mindazzal, amit Jézus azt mondta, hogy számolj fel, vedd fel, akkor még ma este lehet, de nem ma, nem akarok ilyet mondani, ne haragudjatok. Bármikor jön a kísértő, és azt mondja, hogy nem. Itt van az ágy, itt van mellettem, gyere vissza, neked itt a helyed mellettem. Nem, mi lehet, hogy pezsül a te véred, lehet, hogy érzed a kihívást, de amíg nem számolod fel az életednek azon részét, amit téged megköt, rökösköt, visszaköt, visszahúz, nem tudsz kilépni önmagad árnyékából, mert mindig lesz az, amit ti visszahúz, visszaránt téged. Kelj fel, vedd fel az ágyadat, mondja Jézus, és járj. Kezdj el járni, kezdj el indulni, mozdulj meg. Tedd azt, ami rajtad múlik, lépjél ki, demonstráld, dob ki, ha kell, önsd ki, ha kell, kapcsold ki, ha kell. Járj, kezd el élni az új természet, az új teremtésnek az életét. Kezd el élni, kezd el szolgálni, kezd el mindazt tenni, amit lehet már rég elfelejtettél. Lehet rég elfelejtettél imádkozni, sírva könyörögni, rég elfelejtettél böjtölni, közben járni. Mit felejtettél el? Böjtölni. Milyen böjt az, amit te csinálsz? Kezdj el szolgálni. Kezdj el mindent tenni, amiben te korábban lebénultál. Kelj fel, vedd fel az ágyadat és járj. Kérdés az, hogy van-e akaratod ma meggyógyulni? Van-e benned akarás kilépni? Jézus látja a te türelmedet, látja a te kitartásodat, és nagyra becsül, de nem akarja azt, hogy abban éld le az életed, ami téged megköt, megnyomorít, ami nem hagy téged kilépni a szabad életre. Akarsz-e meggyógyulni? Hív ma Jézus mindannyiunkat az életre. És egy üzenet volt még így bennem így ezzel kapcsolatban, és remélem ez nem okoz megütközést. De Istennek az igéjében, a Szentírásban én ezt látom, hogy Isten azon tud segíteni, aki akarja, hogy rajta segítsenek. Nem tud rajtad Isten segíteni, hogyha te abba fordítod az energiádat, hogy magyarázd. Nem tud Isten rajtad akkor segíteni, hogy ha abba fordítod az energiádat, hogy magyarázkodj, hogy abba fekteted az energiádat, hogy engem meg kell érteni, mert én ilyen vagyok, engem meg kell érteni, mert ilyen az én környezetem. Én nem tudom ezt megtenni, jól beszéltél, de nem tudok kilépni, mert egyszerűen nincs hozzá semmi, nem, értsd meg, hogy ez nekem nem megy. Kelj fel, vedd fel az ágyadat és járj. A betesd a tavánál itt, ez az ember beszél a lehetőségeiről, beszél a képességeiről, beszél az ő nyomorult élethelyzetéről, és Jézus nem ezt kérdezte, hogy te miről beszéljél, nem arról beszél Jézus, hogy elmondd, hogy negyednapos, én tudom, hogy negyednapos, én Isten vagyok, mondja Jézus, gyere ki ebből az agóniából, ebből a szellemi hanyatlásból, Lázár, jöjj ki, kelj fel, vedd fel, számold fel, lép ki a múltad árnyékából, töröld ki, segítek, eltörlöm a bűnt, a múltat, a szenvedélyt, mindazt, ami téged a testedben megköt, járj, megadja hozzá az erőt. Legelső csoda, amit láthatunk, a első jelértékű csoda Kánába történt, vizet borrá változtatja Jézus. Vizet borrá, egy közönségesből egy sokkal magasabb értékké rendeli Jézus azt a dolgot. A szentből, a bűnösből szentet, a szemétből értéket, a vizet borrá, egy magasabb minőségűvé adhatja az életedet. Kelj fel! Isten, Isten! Istennek nem esik nehezére az erőt megadni. Nem esik nehezére. Drága testvérek közül van itt olyan, aki emlékszem, még a legelején vagy tizen pár éve megszabadultam, mondjuk a dohányzásba ez jutott az eszembe, és emlékszem, de lehet majd ő elmondja a bizonyságát, hogy ő, amire én emlékszem, hogy ő mondta, hogy érzett egy késztetés, hogy kidobja azt a, nem tudom mennyire teli dobozt, vagy üres dobozt, mindegy, és elhagyta, kilépett, érezte, hogy Jézus hívja, szólítja, eldobta, tett, cselekedett, járt, és megszabadult. Nem kell kényszer alatt élni az életedet. Kelj fel! Vedd fel! Számolj fel! Ez a múltad, nem a jövőd! Lépj ki az életedből, lépj ki Isten országába, Isten országának dolgát cselekedd. Tedd arra, tedd azt, amit meg akar tőled, hogy kérje az Isten. Honnan nézed az életedet? Milyen perspektívából? Itt vagyunk a mindennapi harcokba, bele elegyelünk, bele süllyedünk. Hova tart a te életed? Milyen értékek határozzák meg a te életed? És nehéz. Hát mióta otthon vagyok a gyerekekkel, ezen a héten két kicsi volt otthon, hát torkomat pirosra ordibáltam. Tudom, hát ismerem, hát enyémek, olyan, mint én, a fiú, hát hogy ne lenne ideg az embernek, értitek? Hát, ez idegesít a legjobban, még ha másé lenne. Tehát emberek vagyunk, én nem erről beszélek, de kell az, hogyha Jézus téged hív, lép ki, akarsz-e meggyógyulni? Isten minket is hív, és szabadabb életre. Amen.